Mindenkit szeretettel köszöntök, azokat is, akik itt vannak, és azokat, akik a tévé képernyője előtt, vagy az internet elérhetőségen tartanak velünk együtt ezen a mai estén is. Hallottuk, hogy az előadás sorozatnak a végén járunk tulajdonképpen, és ha megfigyelték, akkor az utolsó szakaszban, amiben a jelenések könyve 14. fejezet utolsó verseit tanulmányozzuk, 5 előadáson keresztül foglalkozunk 8 bibliai verssel. Ami azt jelenti, hogy valami komoly üzenetről, nagyon komoly és fontos üzenetről van szó, hogyha 5-8 bibliai versre 5 előadást, 5 alkalmat szánunk. Miről is volt szó ebben az utolsó 4 előadásban? A hármas angyali üzenettel foglalkoztunk, amely 3 egymást követő angyalnak, angyal által van megszólaltatva. Ezzel foglalkoztunk az elmúlt előadások során, és ma ennek az üzenet együttesnek a végére értünk. Itt van a szenteknek békességes tűrése. De úgy gondolom, hogy hasznos lesz egy néhány gondolatban visszatekinteni az elmúltakra. Az első angyal üzenetében 3 nagyon fontos gondolattal foglalkoztunk. Az első az, ami jellemzi és megnevezi az angyalnak a munkáját, akinél van az örökkévaló evangélium. Az első angyal az örökkévaló evangéliumot hirdette az egész világon, minden embernek, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Úgy van bemutatva, mint aki az ég közepén repül, hogy látható legyen mindenütt, mindenki számára látható és hallható az az üzenet, amelyet hirdet. Az örökkévaló evangélium. Milyen evangéliumról van szó? Említettük azt is, hogy a Szentírásban egyedül itt fordul elő ebben a jelző szerkezetben az evangélium, hogy örökkévaló evangélium. Ha visszagondolunk Jézusnak a Máté evangélium a 24. fejezet által megörökített proféciai előadására, amit a tanítványok kérésére tartott, akik azt kérdezik az Úrtól, hogy mikor lesz és milyen jele lesz az eljövetelének és a világ végének, akkor az Úr Jézus a több jel között, amit felsorolt, a 14. versben az evangélium hirdetését említi meg, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha egymás mellé tesszük a 2 evangéliumot, amiről itt szó van, az örökkévaló evangélium is, amiről Jézus beszél, hogy Isten országának ez az evangéliuma, akkor azt látjuk, hogy tartalmilag is, és az üzenet hirdetésében, a formájában is egyezik, tehát ugyanarról az evangéliumról van szó. Mind a kettőt az egész világon minden embernek kell hallani. Ami arra is utal, hogy a Jézus második eljövetele előtti időszakról van szó, amikor az örökkévaló evangéliumnak, Isten országának ez az evangéliuma kell, hogy hirdetessen az egész világon minden népnek. Azután említettük azt, hogy Pál apostol már az első gyülekezeteknél észrevett valamit az evangéliummal kapcsolatban, és különösen a Galácia belérekhez írott levélben tesz erre egy nagyon határozott kijelentést, amikor azt mondja, hogy a gyülekezetnek, hogy némelyek közületek más evangéliumra hajoltak, holott nincs más evangélium. Pál apostol tehát észrevételezi azt, hogy az evangélium tartalmával kapcsolatban valamilyen változás fenyeget, és hogy miért volt ez már olyan korán, a korai egyház életében nyilvánvaló, hogy azért, mert az egyik legfontosabb üzenetről van szó. Az evangélium, az örökkévaló evangélium, a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről szóló örömüzenet. Sátán ezt igyekezett már a kezdet-kezdetén meghamisítani, és beszéltünk arról is, hogy napjainkban különösképpen fenyeget az a veszély, hogy az evangéliumnak megpróbálnak más értelmezést adni. Gazdasági kategóriába, politikai kategóriába helyezik, és ezzel elveszik az evangéliumnak a lényegét. És az első angyal üzenete éppen ezért ennek a fontosságára hívja fel az emberek figyelmét, mert az angyal az örökkévaló evangéliumot hirdeti. A másik gondolat, másik nagyon fontos üzenet, amit az első angyal hirdet, az, hogy eljött az Isten ítéletének órája. Erről is röviden beszéltünk, arról van szó, hogy ami az Ószövetségben az engesztelés napja volt, és évenként egyszer, ez azt jelentette, hogy a főpap bement a Szentek Szentjébe, ezen az ünnepen történt az elintézés, elrendezés az egész évben elkövetett bűnöknek. A főpap szolgálata nagyon fontos volt. Azt is mondhatnánk, a legfontosabb ünnep volt, amely előre mutatott egy mennyei szolgálatra, Jézus Krisztus főpapi szolgálatára. Az elmúlt alkalommal a Hangyás László előadásában hallottuk azt, hogy a Jelenések könyvében nagyon fontos jelentősége van az időnek. És itt az első angyal üzenetében is ki van hangsúlyozva az idő. Eljött az ítéletnek az órája. Olyan időben élünk, amikor a mennyben egy nagyon fontos szolgálat folyik, és amikor ennek a szolgálatnak vége lesz, akkor kimondatik az, ami a Jelenések könyve 22. fejezetében olvasható. Aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Vagyis nincs többi lehetőség arra, hogy megtérjünk, hogy valaki változtasson az Isten előtti helyzetén. Tehát az örökkévaló evangélium azután a Jézus Krisztus szolgálata, mennyei szolgálata, az ítélet órája, amelyben élünk, és a harmadik az Isten a teremtési imádatára történő felhívás. Nem csupán arról van szó, hogy Istent kell imádni, hanem arról is beszéltem, hogy kihangsúlyozott ez az üzenet a Jézus második eljövetele előtt élő emberek számára. Imádjátok a teremtőt, azt a teremtőt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, a vizek forrásait, amik abban vannak. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Istent kell imádni és Istent magasztalni, hanem kihangsúlyozva a teremtő Istent. És hogy miért fontos ez, miért fontos üzenet, említettem azt, hogy Isten 2000 évvel ezelőtt már válaszolt a mai ember elképzeléseire, és úgy mutatkozik be mint a Teremtőisten, aki teremtett, alkotott. A mai ember hajlamos arra, hogy a Teremtőisten helyett az evolúció istenét fogadja el, vagy a deizmus istenét, vagy a panteista istent, de itt Isten hangsúlyos felhívást küld az angyal által az egész világra, minden embernek meg kell hallani, és minden embernek dönteni kell, hogy elfogadja a Teremtőistent, vagy a Teremtőisten ellenében rendezi az ő életét. Ezután volt még két üzenet, a második és a harmadik angyal üzenete, amelyben Isten a világ népeit hívja fel, dönteni kell Babilon mellett, vagy Isten mellett. Erről nagyon, nagyon bőséges gondolatok hangzottak el, és ezzel zárulna tulajdonképpen a három angyal üzenete. De van még egy úgy tűnik, mintha más volna hangulatilag és tartalmilag egy gondolat, ami zárja ezt a hármas angyal üzenetet, és erről van ma szó. Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. és a 13. vers. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék az égből a szózatot, amely ezt mondja valanékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mintha itt egészen másról volna szó. Lezárul egy hármas üzenet, és itt van egy záradék, mintha csak János apostol felfedezne valamit az üzenet elhangzása után. És így is olvassuk, hogy itt hallék az égből szózatot, amely ezt mondja nékem, írd meg. A mennyből irányítják János apostol figyelmét egy népre, egy csoportra, amelyet különös magatartás jellemez. Hogyan nevez ezt a csoportot, ezt a népet az Úr itt a 12. versben? Itt van a szenteknek békességes tűrése. Szentek. Egy nép, amelyet Isten szenteknek nevez. Mit jelent a szentség? Mit jelent az, hogy ez a nép ebben a különös helyzetben, amikor Isten különös üzenettel keresi meg az emberiséget, ezt a népet Isten szenteknek nevezi, és azt mondja, hogy ez a nép békességes tűrő, ez a nép megtart Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát nem csak azt mondja, hogy ezek szentek a menny megítélése szerint, ez egy különleges nép, hanem ennek a népnek vannak különleges jellemvonásai, tulajdonságai, amelyekről felismerhető, és ezeknek van türelmük, vagy másik fordítás szerint álhatatosak, és akiknek meg van próbálva a hitük, kitartóak, fáradhatatlanok. De ezek az emberek megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten parancsolataira ma már nincs szükség. A Isten kegyelmének idejében élünk, nekünk megváltunk van, Jézus Krisztusunk van, aki a a kegyelmet árasztja reánk, és nincs szükség a törvényre, Isten parancsolataira. A különös azonban az, hogy ez az üzenet a végidők népének szól. Tehát Jézus eljövetel előtti időre utal. Hol van már az az idő, amikor azt mondják, hogy Jézus az ő cselekedeteivel, szolgálatával bemutatta azt, hogy a törvényt nem szükséges megtartani. Például gondoljunk a szombat, amivel kapcsolatban legtöbbször hivatkoznak Jézusra. 2000 év telt el, és az az üzenet, amely mára szól, az az üzenet úgy mutat be egy népet, amelyekről azt mondja, hogy ezek szentek, és Jézus második eljövetele előtt élnek, és úgy mutatja be, mint akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Mint akiknél van a szentek békességes tűrése. Nézzük ezeket a jellemvonásokat, a szentek békességes tűrése, az Isten parancsolata, Jézus hite, amivel rendelkeznek ezek az emberek, és még záradékban van egy különös üzenet ezeknek az embereknek a számára. Először az álhatatossága, tűrés, a szentek békességes tűrése. Hadd olvassak ennek a meghatározásnak, ezzel a meghatározással kapcsolatban egy gondolatot. Mit jelent ez a türelem, amiről itt szó van? Az a képesség, amelynek birtokában valaki panasz, zúgolódás, lázongás nélkül megadóan és tartóan elviseli, tűri a kellemetlenségeket, a kényelmetlen, nehéz helyzetet, testi vagy lelki fájdalmakat, illetve ennek a tulajdonságnak magatartásban való megnyilvánulása, amely elviseli a bántalmakat, a betegséget, a fájdalmat, a megpróbáltatást, a sértéseket, a saját sorsát, a szenvedést. Az a sajátosság, képesség, készség, amelynek birtokában kitartóan, nyugodtan, fegyelmezetten, türelmesen képes várni valamire, ami késlekedik vissza. Nem üt vissza, nem válik üldözővé. Gondoljunk csak arra, hogy a történelem során voltak egyházak, egyházi irányzatok, amelyek amelyekre inkább az üldözés, a türelmetlenség volt jellemző mások hitével, mások meggyőződésével kapcsolatban. És itt azok, akikről itt szó van, akik Jézus második eljövetele előtt élnek és szolgálják az Urat, jellemző az, hogy ez a lelkület távol áll tőlük. Béketőrők tudnak elviselni fájdalmat, szenvedést, bántást, de soha nem válnak üldözőkké. Mert a béketőrésben, az állhatatosságban ez is benne van. Az erős, mert ezek az erős emberek, akik el tudják viselni. Sokkal nagyobb erő kell a szenvedések elviseléséhez, mint mások bántásához. És ezekre a szentekre az jellemző, hogy megvan a béketűrés, amit Istentől kapnak. Gondoljunk arra, hogy mit jelenthet ez napjainkban, amikor Jelenések könyvében a 11. fejezetből korábban olvassuk azt az igét is, hogy megharagudtak a pogányok. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az egész világon forrongás, lázongás, elégedetlenség, türelmetlenség, erőszak van. Elég meghallgatni egy híradót. Tele van erőszakkal. Egyének közötti erőszakra, társadalomban az erőszak hullámra, a nemzetek közötti kapcsolatra jellemző a türelmetlenség, az erőszak. És ebben az időben Isten népe bírja a szentek békességes tűrését. Nem a vérmérséklet kiemeléséről van itt szó, hanem egy külön tulajdonságról, amivel Isten gyermekei, a szentek rendelkeznek. Ha Jézus eljövetele előtt nem kellene a megpróbáltatásokkal számolni, akkor az Úr nem tartotta volna fontosnak azt, hogy egy ilyen dolgot megemlítsen az ő gyermekeivel kapcsolatban. Mikor fiatalok voltunk, még kezdők voltunk, sok küzdelmen mentünk át, sok harcot kellett megvívni, és én sokszor türelmetlenséget tanúsítottam, és akkor a feleségem mondta ilyenkor, hogy könnyű katonának lenni ott, ahol nincs háború. Valóban a háborúság, a megpróbáltatások, a gyűlölködés, ami ebben a világban uralkodik, ezek próbára teszik a keresztény ember hitét. Könnyű ott béketűrés gyakorolni, ahol mindenki körülöttem kedves ember, aranyos ember, aki csak jót akar nekem, aki kedves szóval szólít meg, akitől soha nem kell számolnom, vagy várnom valamilyen támadást, vagy bántást. De Jézus második eljövetele előtt más lesz a helyzet, és már érezzük, hogy tele van a világ feszültséggel, és a hármas angyali üzenet záró igében, akkor, amikor elmondja Isten akaratát, Isten felhívását, amely az egész világnak szól, akkor rámutat arra, hogy itt van, ebben a helyzetben van olyan csoport, olyan nép, amelyiket Isten szenteknek nevez, és amelyiknél van a szentek békességes tűrése, és akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél van a Jézus hite. De nézzük meg, hogy mit jelent Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hite. Miért fontos ez? Miért tartja fontosnak ezt ebben az üzenetben Isten kiemelni? Isten parancsolatai. Az előbb említettem azt, hogy nagyon sokan arra hivatkoznak, azt próbálják igazolni, hogy a parancsolatokra, törvényre már nincs szükség, mert a kegyelem idejében élünk. Hivatkoznak Pál apostolra, hivatkoznak az Úr Jézusra, hivatkoznak bibliai történetekre. Mit jelenthet az, hogy Jézus eljövetelének küszöbén a nagy döntő harcban nem mindegy, hogy miképpen viszonyulunk Isten parancsolataihoz és Jézus hitéhez. Itt ismét egy olyan ténnyel találkozunk, mint a Teremtő Istenre történő utalásnál. Isten jó előre üzen a végidők népének is, hogy akik a történelem viharában, az utolsó idők nagy küzdelmében Krisztus mellett döntenek, az Urat akarják szolgálni, ezekre jellemző az életszentség, jellemző a türelem, az állhatatosság, jellemző Isten parancsolatainak megtartása és a Jézus hite. Miért olyan fontos ezeknek a felsorolása? Ha egy mellékes dolog volna, akkor valami mást mondott volna Isten, amit szükséges gyakorolni és cselekedni. Miért ezeket a sokak által megkérdőjelezett dolgokat említi meg? Isten parancsolata, Jézus hite és a szentek békességes tűrése. Amikor azt állítják, hogy nem kell törvény, mert elég a kegyelem, hogyan válik nyilvánvalóvá a törvény megtartása? Hogyan gyakorolják emberek olyan helyzetekben, olyan élethelyzetekben, amelyekben nem egyszerű ennek a kérdésnek a megvalósítása, gyakorlása? Gondoljunk csak éppen azokra a tényekre, körülményekre, amelyekre hivatkoznak azok, akik azt mondják, hogy nincs szükség a törvényre. Az Úr Jézus meggyógyít egy 38 éve beteg embert. Mikor, milyen nap? Szombaton. És mit mondanak Jézus ellenségei? Nem kell a törvény. Ugye Jézus adott példát erre. De vannak még korábbi események is, és még talán nehezebben megválaszolható kérdések. Az Ószövetségben, ahol még ugye Jézus korában semmi esetre sem lehetett azt mondani, és még ennek a gondolatnak a képviselői sem mondják azt, hogy Jézus idejében már fel volt függesztve a törvény megtartása. Gondoljunk arra, amikor Izrael népe Jerikót elfoglalja. 7 napon keresztül kellett nekik a várost megkerülni. Abban egy szombat benne volt. Harci felszereléssel a szombati járóföld, a szombati munka. Ma valaki Izraelbe megy, Jeruzsálemben voltunk egy szemináriumon, és szombaton mentünk a gyülekezetbe. Megvolt az útvonal, merre mehettünk, ahol nem dobálták meg a kocsit kövekkel az ortodox zsidók, akik annyira nem hordanak terhet, hogy a zsebkendőt is a nyakukba kötik, mintha akkor nem ők hordanák azt. Tehát a Ószövetség idején, Jézus idejében még erősen tartották ezt a törvényt. A törvény megtartásának ez a formája még elég erős volt. És ott van Jerikó elfoglalása. Hogyan történt és hogyan értelmezték? Vajon az nem volt törvény megrontása? És menjünk vissza Jézushoz, amikor meggyógyítja 38 éve beteg embert. Egyeseknek törvénysértés volt, de mi volt ez a 38 évig beteg ember számára? Egy csodálatos szombat. Egy csodálatos szombat, és Jézus arra akart megtanítani az ő cselekedeteivel, hogy a törvény megtartásának is a célja az, hogy elnyeresse az ember Isten áldását. Az Ószövetségben Jerikónál Az volt a helyzet, hogy Istennek volt egy ígérete, az ígéret földje. Isten egy népet hívott el, hogy az ő nevét megdicsőítse ezen a földön. Azok a pagány népek már olyan mélyre süllyedtek a bűnben, mint Sodoma és Gomora, akiket megmenteni már nem lehetett. El kellett őket pusztítani, ki kellett írtani. És ez nem szombatrontás volt. Nehezen tudjuk ezt megérteni és magyarázni, de meg kell tanulni azt, hogy Isten a törvény megtartása által, az életünk által azt akarja, hogy őt dicsőítsük, őt magasztaljunk. Ő mindent az ember javára és áldására teremtett, és a törvényeket, a rendeleteket, az élet formának a meghatározását is az ember érdekében tette, az ember javára. És nézzük a hitet, a Jézus hitét. Mit jelent a Jézus hite? Jelentheti azt, hogy elfogadom őt üdvözítőmnek, megváltómnak. És jelentheti azt, hogy azzal a hittel rendelkezem, amely benne volt. Mindkettőre szükség lesz az utolsó nagy küzdelemben. Csak az arról való bizonyosság, hogy van egy megváltóm, üdvözítőm, Jézus Krisztusom, akiben bízhatok, aki az élet és halál ura, az én Istenem. Csak ő segíthet a győzelemre, a nagy küzdelemben. A Jézus hite, amiről itt szó van, jelenti azt is, hogy azzal a hittel rendelkezünk, amellyel Jézus lecsendesítette a háborgó tengert, amellyel Jézus ellenállt az ördög támadásainak és visszautasította támadásait. És azt mondja az Úr Jézus tanítványoknak, amikor ezeket látják, hogy ti még nagyobbat is fogtak cselekedni. Ezt a hitet ígéri az utolsó időben az ő népének az Úr. Máté, Lukács evangéliumában felteszi az Úr azt a kérdést, hogy amikor az embernek fia eljön, avagy találi hitet ezen a földön. És itt a jelenések könyvében megvan a válasz erre. Igen, talál. Talál egy népet, amelyik Jézus hitével rendelkezik. És még egy gondolat a 13. versben. Egy különös gondolat, az árul a hármas angyali üzenet. A 13. vers. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondom, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Mit rejt magában ez az üzenet? Miért boldogok? Miért boldogabbak ezek a halottak, mint azok, akik más időben haltak meg? Akik boldogok a halottak, akik mostantól fogva meghalnak. Bizony, ezt mondja a lélek, megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mennyiben különbözik ez, ezeknek a halála, más időben történt elhalálozástól. Miért mondja ezt? Ez is utal arra, hogy Jézus második eljövetele előtt nehéz idők lesznek. Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében utal arra, hogy nehéz idők lesznek. Sok-sok küzdelem, harc, szenvedés lesz Jézus eljövetele előtt, és itt van egy ígéret, elrejtve ebben az igében, hogy valószínű arról van szó, hogy amikor ezek a súlyos, nehéz idők jönnek, akkor azokat, akik gyengék, akik erőtelenek, az Úr elaltatja. Jézus második eljövetele. Van egy másik ige, amit kapcsolhatunk ehhez, amiben pedig egy olyan ígéret van, hogy némelyek feltámadnak örök életre, és némelyek örök kárhozatra. Dániel proféta könyve 12. fejezetében, vagy Jelenések könyv első fejezet 9. versében, amikor arról van szó, hogy amikor eljön Jézus, meglátják őt még azok is, akik által szegezték. Ezek az igék arra utalnak, hogy Jézus eljövetele előtt, amikor ezek a súlyos megpróbáltatások lesznek, akik meghalnak, akik elalszanak, és lesznek, akik feltámadnak, akik szemlélői lesznek az utolsó eseményeknek. Mert hiszen hogyan láthatnák meg Jézus eljövetelét azok is, akik által szegezték őt. Amikor az igében arról van szó, hogy Jézus eljövetelekor ezek a gonoszok nem támadnak fel. De ezek az igék, a dánieli ige arról tudósít, azt mutatja be, hogy Jézus eljövetele előtt lesznek, akik feltámadnak nagyon gonoszok közül, akik ott voltak Jézus elítélésénél, megfeszítésénél. Gondoljunk csak arra, amikor azt mondja Jézus a főpap előtt, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljön az égnek felhőjében. Hogy értsük ezt az igét? Mostantól fogva, amikor Jézus ott áll a kereszt árnyékában, amikor tudja, hogy mi vár rá, amikor ott van az őt elítélő nép, és azt mondja Jézus, hogy mostantól fogva megláttok engem, eljön az égnek a felhőjében. Itt is erre történik utalás. Jézus eljövetele előtt ezek az emberek feltámadnak. Sok jó, sok gonosz, illetve ahogy mondja Dániel proféta, némelyek, az örök életre némelyek, az örök kárhozatra feltámadnak. És viszont lesznek olyanok, akik elalszanak. Erről van szó itt a Jelenések könyvében. Akikről azt mondja, hogy boldogok, akik az Úrban halnak meg ezekben az időkben. Mert nehéz idők lesznek, és megpróbálja ez az idő az igazakat is. És még egy gondolat. Ennek az üzenetnek a végén egy nagyon szép ígéret van. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az életben az emberek igyekeznek emlék oszlopot építeni maguknak, vagy önmaguk életét úgy megörökíteni, hogy az utódok számára is megmaradjon. Itt azt mondja az Úr az igében, hogy akik ekkor halnak meg, nem kell, hogy nyugtalanok legyenek. Az Úr megőrzi az ő életüket, az ő cselekedeteiket. Megnyugosznak fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Volt egy régi énekünk, aminek refrénje volt, hogy egy megmarad, mit Jézusért tettünk. Nem kell félni attól, hogy semmivé válnak azok az értékek, amelyeket Isten kegyelme által cselekedhettünk az életben. Mindezek megmaradnak. Isten megőrzi nem csak az ember személyiségét, hanem megőrzi azt is, amit ő emberek által cselekedett. Az lesz a boldog örömünnep, amikor Jézus eljön, és ott az örökké valóság küszöbén, ott szembesülhet az a földi életnek azzal a részével az ember, amelyben Isten áldása, Isten vezetése volt, érezhető és tapasztalható. Az Úr vigyáz az övéire, bár ma még nem tudjuk ennek az útnak a végét, még nem látjuk, de hittel, hit által elfogadhatjuk és bízhatunk abban, hogy a mi útunk végén, amikor az Úr feltámasztja az ő gyermekeit, azok a cselekedetek, amelyek Isten kegyelme által a mieink lehettek, azokat az Úr visszaadja, azokat értékelni fogja, és azoknak örülni fogunk az örökké valóságban is. A mindenható Isten segítsen abban, hogy mindannyian azok között lehessünk, akik ma még, akikre ma még az vonatkozik, ami a 12. és a 13. versben volt. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és boldogok lehetünk abban, hogy előre tekinthetünk az Úrral való találkozásra. Amen. Szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük te néked üzenetedet, amelyet a jelenések könyvén keresztül küldtél nékünk, hónapokon keresztül. Köszönjük azt, hogy neked már abban az időben is, amikor mi még sehol nem voltunk, gondod volt reánk, az utolsó nemzedékre, a Jézus eljövetele előtti nemzedékre is, és te már akkor megfogalmaztad a számunkra küldött üzenetet. Segíts, Úrunk, hogy értsük a magunk számára azt, amit küldesznékünk, és tudjuk közvetíteni másoknak is, hogy jó eszközök lehessünk szent kezedben a te üzenetednek közvetítésében. Úrunk, arra kérünk, áld meg ezeket az igéket a mi szívünkben és elménkben. Segíts nékünk, hogy ahhoz a néphez tartozzunk, amely vár téged, és amely felkészül a veled való találkozásra, amelyet te a tiednek tekintesz, szenteknek nevezed, akik béketűréssel, alázottal, hittel a te törvényednek megtartása által is dicsőítenek téged. Fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk, és készíts el, Úrunk, a veled való nagy találkozásra. Az Úr Jézus érdeméért kérünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk mindörökké. Amen.